Ez itt a Világjáró magazin, üdvözlünk mindenkit! Ha egy olyan úti célt keresünk, ahol tengerparti pihenésen tudunk részt venni, akkor az egyik legjobb választásunk Tunézia. Milyen utazási idővel számoljunk, hol van egyáltalán ez az ország? Egy kicsit helyezzük már el.
Hát ugye Észak-Afrika, 2 óra repülőút, vannak ugye közvetlen járatok Budapestről, charterjárattal voltunk az egyik utazási irodának a charterével, Monastirba száll le a repülő, onnan mi egy fél órányira voltunk körülbelül Szuszban, ott laktunk először, és aztán mi egy nagy körutat csináltunk, tehát mi nem egy igazi klasszikus tengerparti nyaraláson vettünk részt, hanem gyakorlatilag az egész országot bejártuk, tehát hogyha valaki elmegy Tunéziába, ilyen sokat nem utazik, mint amennyit mi utaztunk.
Igen, ezt is akartam mondani, hogy azért jellemzően tengerpartra megyünk, ugye nagyon jók a szállodák, teljes ellátással ott szeretünk ücsörögni. Egy-két kirándulást bevállalunk, de olyan nagyon messzire nem megyünk. Ugye ez egy hosszan délfele elnyúló ország, aminek az északi, nem is tudom hány kilométeres tengerparti szakasza, ami most már nagyon szépen kiépített.
Hát van 1500 kilométer tengerpart van körülbelül, tehát hogy elég sok van. És ugye ebből a legismertebb észak felől, ha jövök lefele, akkor Hamamet, aztán ugye Monastir, Szusz, Magdia, és akkor ha még lejjebb megyünk, akkor Dzserba szigete. Mi ezek közül mindegyikben voltunk most. Nagyon, nagyon komoly szállodák vannak Szuszban is, Monastirban is. Nekem a legjobban Magdiában tetszettek a szállodák, és a tengerpart is ott tetszett legjobban. Magdiában például ilyen nagyon lassan mélyülő, már-már fehér homokos, gyönyörű tengerpart van, tele ilyen nagyon különleges színű, milyen szín ez, ilyen rózsaszínes barnás kagylókkal, de úgy, hogy lemész a partra, és így gyönyörű kagylókat kihordja a víz, elképesztő. Mögötte nagyon szép ötcsillagos szállodák vannak. Aztán ott van Szusz, ami talán a legnépszerűbb, Monastir és Szusz, ami a repülőtértől tényleg közelebb van. Magdia a repülőtértől a Monastirtól egy jó másfél órányira van, de Szusz az egy 25-30 perc, Szusszának hívják ők. Itt is tele van a tengerpart szállodákkal, plusz itt van Port El Cantaui kikötő, ami mi szállodánktól egy gyalogsétányira volt, tehát egy 10 perces sétára, és ez egy fantasztikusan szép marina, egy klasszikus marina, jacht kikötő, ahol nagyon szép, kisebb, közepesebb, nagyobb csónakok, jachtok vannak, és innen el lehet menni kirándulni, hajó kirándulni, el lehet menni katamaránnal, el lehet menni kalózhajóval, el lehet menni motoros hajóval.
Sokat voltunk az utóbbi években, mondhatom most már évtizedekben Tunéziában. Mi a változás a turizmust illetően? Változtak-e a szállodai szolgáltatások? Változott-e bármi? Még lehet azt mondani, hogy emelkedett, vagy még emelkedőben van a minőségi turizmus?
Igazából én azt láttam, hogy ugyanúgy, mint régen, nagyon igyekeznek az európaiak kedvébe járni. Például a vacsoránál, svédasztalnál nagyon sokféle választék. Nem csak a helyi arab tunéziai specialitásokat, azt is találsz, de nagyon sok olyan ételt találsz, ami az európai gyomornak közelebb áll, vagy az európai ízlésnek közelebb áll. Igyekeznek a szolgáltatásokat bővíteni. Ugye általában a szállodák nagy része, főleg a 4-5 csillagos szállodák nagy része az all-inclusive ellátással van, így a medenceparton is, a vízparton is kiszolgálnak, tudsz inni, és nagyon, nagyon jó a szolgáltatás. Leginkább az emberi oldal miatt jó, nagyon kedvesek. Nem érzed azt, hogy a baksisra hajtanak, nem érzed azt, hogy nekik ez egy teher, szívből jövően kedvesek. Nekem ez nagyon jó meglepetés volt. Az utcán is kedvesek az emberek, ha bárkit megkérdezel, akkor segítőkészek. Meglepően jól beszélnek a szállodákban angolul. Én beszélek ugye franciául, franciául mindenki beszél szinte, tehát a arab ugye az alap, de ha franciául beszél valaki, az a teljesen jól elboldogul, de nagyon sok helyen egy külvárosi kis kávézóban is beszélnek annyit angolul, valaki beszél a személyzetből angolul. Megálltunk útközben világvégi kis faluba kávézni, de ne ilyen puccosat képzeljünk el, hanem ez a legegyszerűbb útszéli kávézó, és mindenki elképesztően kedves volt, és jó a kávéjuk.
És ez meglepő volt egyébként, csak hogy felkerült a közösségi oldalunkra egy videó is, hát sok videó, de az egyik ugye pont ez volt.
Sokat
és meglepő,
föl, igen.
Igen, és meglepő volt, hogy ahogy ott felvételt készítesz, egészen barátságosan néznek a helyiek.
Igen, mindenki nagyon kedves volt.
Én nekem senki nagyon... nem lepődik meg nem. rajta, hogy ott vagy.
Nem, hát hozzá vannak szokva a turistákhoz, tehát ezzel semmi gond nincs, és látszik, hogy tudják, hogy fontos nekik, és mondom, én nem érzem azt, hogy ez ilyen mű megjátszott dolog, hanem tényleg kedvesek. Egyszer eltévedtünk. Nagyon érdekes, mert a helyi sofőrünk, helyi idegenvezetőnk volt végig, de egyszer valahogy egy kisvárosban egy rossz elágazáson indultak el, pont mikor Matmatába mentünk, a Csillagok háborúja helyszínekre, és egy kis földúton mentünk. Én már éreztem, hogy itt valami nem stimmel, mert voltunk ott korábban, és ott busz is járt, tehát itt valami. Meggondoltam, tudnak egy rövidebb utat az erdőn át, hát nem sikerült nekik, és megállítottak egy fiút, aki jött szembe velünk, fiút, egy ilyen fiatal embert, motorral, egy ilyen kis babetta méretű motorral, hogy jófele mennek-e, és hát nem értettem egy szót sem, mert arabul beszéltek, de lehetett látni, hogy elképesztően kedvesen és részletesen magyarázza, hogy nem itt forduljatok meg, menjetek vissza be a városba, ott balra, és ilyen 5 percig magyarázta a helyiek a helyinek, tehát hogy nagyon kedvesek voltak, tehát ez nem turistának, hanem nekik szólt, és tényleg, ahogy elmagyarázta, egyből megtaláltuk, vagy hát a sofőrünk megtalálta, és végig ezt éreztük bárhol. A turistás negyedekbe, Port-el-Kantaouiba, ott valahova egyszer betértünk, egy hét múlva visszamentünk, és már ismerősként kezeltek, magyar meccset lehetett nézni, ment a tévében a Liverpool meccs, és én bementem, köszöntem, és akkor mondtam, magyar, akarsz magyar meccset nézni? Hát mondom, persze, mert ment akkor épp ugye a UEFA meccs, a Fradi meccs, és akkor leültetett, és megkereste. 10 csatornát kapcsolgatott, míg megtalálta végül, és akkor ott lehetett vízipipázni, és drukkoltak ők is nekünk. Tehát nagyon-nagyon kedvesek.
De még meséltem, milyen kávézni, nagy kávérajongó vagyok, és ez a kávézós élmény nekem megmaradt.
Ugye a szállodákban a reggel vannak ezek a automatából jövő kávék, azt úgy felejtsük el, én azt nem bírom, tehát aki szereti a rendes presszó kávét. Viszont ha kimész a városba, mondjuk Szuszban kezdtük el, tehát minden nap kávéztunk, jó kávékat. Szusz óvárosába, Medinájába mentünk be először. Az egy eleve egy óriási nagy élmény. Van egy mecset, amit meg lehet nézni, föl lehet menni a mecset tornyába, onnan látod az egész óvárost, a Medinát. Egyébként érdekes, hogy a mecseteknek nincs olyan klasszikus magas minaretjük, mint azt, hogy megszoktuk az arab világban, hanem egy ilyen tömzsi, őrtoronyszerű, alacsonyabb minaretjük van, és onnan szól a müezzin. És itt például bementünk a Medinába, és egy elképesztően hangulatos kis ilyen retro kávézóba voltunk, ahol régi zongora volt, régi rádió, minden olyan régi volt, de nagyon hangulatosan megcsinálva, és jó kávét főznek, jó kávégépen, jó finom kávét főznek. De ahogy mondtam, megálltunk útközben, világvégi kis településeken, helyi kávézóba, ami nem ilyen, mert ez azért turistás volt, de a nem turistás kávézókba is 200-300 forint átszámítva egy kávé, inkább 200, amilyen nem turistás, turistás az 3-350, és rendes, jó, pörkölt, finom kávét lehet kapni.
Készítik máshogy a kávét, mint mi?
Hát valahol ezt az arab kávét, tehát ihatsz olyat is, de ha szeretnél klasszikus...
És milyen az arab kávé? Na, hát ezt szeretném már megtudni.
Az arab kávé az nem az én ízlésvilágom, az nagyon erős, nagyon fekete. Van, amelyik túl erős, és ittam olyan kávét is arab országban, ami meg inkább ilyen tejához közeli.
Jó, a kávéval lehet, hogy mellé fogok, de a vízipipával biztos, hogy nem.
Azt mindenhol lehet, és ezt a kávé...
És azt szereted azt, is.
Igen, és ezt a kávénál is. Tehát már reggel bemész egy kávézóba, és ki vannak rakva a vízipipák, és a helyiek már 10-kor már simán ülnek a vízipipa mellett, és kávéznak. Vízipipázni mindenhol lehet, az sem drága, és abszolút helyi dolog, hogy este kiülsz, és ugye nem isznak alkoholt, tehát alapvetően nem isznak alkoholt. Az idegenvezetőnk is mondta, hogy mikor pihenünk van, sokszor el is tűnt, akkor elmegy imádkozni, és ő sem ivott soha alkoholt. Viszont iszonyatosan sokan cigiznek, azt azért hozzáteszem, tehát ez még mindig sokkal többen, mint nálunk, ők is, sofőrünk is, mind a ketten ők nagy bagósok voltak, de este jöttek velünk vízipipázni. Tehát ők csomószor volt, hogy olyan helyen voltunk Sfaxba például, ez egy nagyobb város, ahol ő vitte minket a legjobb helyi vízipipát, de az ilyen helyi lokál vízipipázó, csak helyiek voltak, és nagyon finom volt.
És mitől jó egy vízipipa?
Hát attól jó, hogy nem köhögtet, attól jó, hogy erős az aromája, és attól jó, hogy jó a füstje.
És jó a társaság, és különleges társaság. Helyen vagy.
Igen, ez mindenhol jó. Ahol lehet egy ilyen arab országban, szerintem mindenképpen ki kell próbálni.
Na, az étkezésre, a finom ételekre még visszatérünk, de most egy kicsit kiránduljunk akkor tovább, tehát Szuszról volt szó, ugye azt tudjuk, hogy óváros a Medina az világörökség része, van jó pár világörökségi helyszíne egyébként Tunéziának.
Voltunk az egyik menjünk... új világörökségi helyszínen, mert Dzserba sziget kapta meg a világörökségi UNESCO-s védelmet, ugye ez már a Odüsszeiában is szerepel a sziget, mint egy gyönyörű sziget, Dzserba egy igazi turista központban már, de a közepén a belváros vagy a főváros rész, illetve mondjuk, hogy az ahhoz kapcsolódó részek, van egy kis külön negyed, ami azért autentikus, és van egy nagyon érdekes hely, ahova elmentünk, ez a Dzserba Hud, ahol grafitik vannak a falon. Ez egy 10 éve egy helyi festő kezdte el, és aztán különböző művészek jöttek oda világszerte mindenfelől, és ma oda besétálsz, egy nagyon hangulatos kis rész, ahol színes kapuk vannak mindenhol, és a falakon pedig modern graffitik, és van kis autó, ami viszi a zöldségeket, vannak állatok, nehéz így elmesélni, de nagyon érdekes. Ide minden turistát elvisznek, ez nyáron 45 fokban nem annyira jó, de most viszont, mikor mi voltunk, nagyon, nagyon hangulatos volt.
Világjáró magazin. A műsor együttműködő partnere a világjáróutazás.hu.
Hogy érdemes kirándulni? Szállodából fizessünk be egy fakultatív programra, béreljünk autót, egyik helyre így, másik helyre úgy, hát, tehát hogy
azért
érdemes?
Hát átlagosan azt javaslom, hogy fizessünk be egy kirándulásra, mert azért a közlekedés az főleg nem mindig van úgy kitáblázva. Ki van, de még azért el lehet tévedni, azt gondolom. Vannak hosszabb utak, és vannak olyan például Szuszból, hogyha el akar menni valaki a sivatag kapujába, Dúszba, vagy Tozörbe, ahol ugye óriási pálmaültetvények vannak, ott éjszakázni is kell. És ennek meg is van az értelme, mert oda rohanni, visszarohanni, az túl sok, tehát túl sokat ülsz a kocsiba. Amit még ajánlok, hogyha lehet, béreljenek autót, de sofőrrel, meg akár idegenvezetővel. Tudom, hogy drágább, viszont az egy biztonságot ad. De vannak, mondom, ilyen jeep safarik, tehát ilyen kétnapos jeep safarik, ahol több jeeppel mennek, és akkor ugyanez a program. Leviszik a turistákat a sivatagokhoz, Dúszba, ott ugye már lehet tevegelni, ott már látni a homokdűnéket, és onnan elmennek Dúszba, ahol az a gyönyörű pálmaültetvény van, azt meg lehet nézni, mit csinálnak a pálmából, minden részét felhasználják, a pálmalevelet, a törzsét, faragnak belőle kis házakat, kerítést, asztalt, széket, befedik a pálmalevéle magából, a datójából pedig, ugye hát önmagában a datóját esznek, illetve datójából csinálnak lekvárt, szirupot, és ott meg is lehet kóstolni.
És sokféle datója is van, nem egy.
Hát 3600 féle datója van, úgyhogy azt én is ott tudtam meg, hogy ennyi
kóstolgattál, van.
Kóstolgattál,
van különbség?
De igazából itt egy, nagyjából ezen a területen egy pár féle az ugyanaz, tehát itt a friss datóját tudod megkóstolni. Uh-huh. Az a jó, hogy ezt a frisset is a piacon is, meg mindenhol meg tudod kóstolni. Tozörbe kimentünk a helyi piacra, hát ott annyi datója volt, hogy az elképesztő. Tehát ott van mellette a datója ültetvény.
Beszéltünk itt ugye világörökségekről, nagyon ajánlott ugye Kartágot megnézni, Kartágó romjait, ugye mi maradt belőle, Tunisz medináját. Ezen kívül még mik a nagy klasszikusok?
Hát még ott van Elgem, ahol mi jártunk. Elgem az egy fantasztikus római amfiteátrum. Ez a római időkben a harmadik legnagyobb amfiteátrum volt, és 30 ezer néző befért, és a mai napig nagyon jó állapotban van. Tehát ide mindenképp érdemes elmenni. Érdemes elmenni, például Szuszban voltunk, és ott van egy múzeum, egy mozaik múzeum, ahol szintén római mozaikok maradtak meg. Ugye ez a Bardo múzeumban van, Tuniszban egy ilyen, de ha jól tudom, most be van zárva, de itt Szuszban ezeket meg lehet nézni. Illetve, ami még nagyon, nagyon különleges, Kairoán, ami benn van a szárazföldön, és Kairoán volt a régi fővárosa Tunéziának, és az iszlám telepesek, nevezük így őket, egyik legfontosabb városa volt. Ugye ez egy nagyon jól védhető területen volt a szárazföldön, ugye a hegyek felől, meg Egyiptom felől védték a területet a beérkező iszlám telepesek. A 9. században építettek ide egy mecsetet, ami mai napig ott áll, és ez az egyik legfontosabb mecsete az iszlámnak. Azt mondják, hogy ha 7-szer elmész ebbe a kairoani mecsetbe, az a kiváltasz egy hadzsot, tehát kiváltasz egy mekkai zarándoklatot. Ez a mecset, olyan oszlopokat találunk benne, amit még a rómaiak idejéből szedtek össze, tehát régi római oszlopokból áll a mecsetnek az egyik része, és végig, ahogy így körmész, ilyen kerengő rész, nem tudom ezt pontosan, hogy hívják. Maga a mecset az óriási, péntekenként több tízezer ember befér, vagy hát nem fér be, ott az udvaron vannak. Van ennek is egy ilyen tömzsi minaretje, ami nem túl magas, viszont a tetején van egy lámpa, és amikor a Ramadán van, akkor ez a lámpa kigyullad, ugye este, az jelzi azt, hogy már vége az aznapi böjtnek, és akkor lehet menni enni, és akkor mindenki várja ezt a lámpát. Állítok, 20 kilométerre látszik ez a lámpa, és mindenki azt figyeli, hogy mikor Ramadán van, hogy kigyulladjon. Nagyon különleges, nagyon régi, és nagyon fontos emléke ez Tunéziának, ez a kairoáni mecset, és tényleg nagyon sok muszlim vándorol ide emiatt, hogy ezt lássa. Aztán ugye, ha már nem csak a, mondjuk így, hogy az épített dolgokért megyünk, akkor el kell menni a sivatagba.
Igen, igen, azt azért emeljük ki, hogy a városi látnivalókon túl mindenképpen érdemes a sivatagba, igen. Ugye a déli részre elmenni, ide aztán igen, végképp az algériai nem határ, indulunk saját autóval.
Algériai határhoz el kell menni, igen. Az ott van már ugye mellette, el kell menni megnézni a, hát a pálmaültetvényeket, az oázisokat. Van külsivatag, vannak szikla részek, és akkor közte a kopár semmiből egyszer csak feltűnik egy zöld oázis. Ezek közül az egyik legismertebb ez a Csebika, vagy Csibika, ahogy ők mondják. Ez egy pálmafa oázis a hegyeknek az aljában, és itt van egy vadi, van egy folyóvölgy, van egy kis forrás, le is videóztam, ahogy följön a víz a valahonnan a föld alól, és ez adja ugye az életet. Ezzel indul ez a kis folyó, és aztán egy óriási folyóvölgy lesz belőle, és hát körülötte ott vannak a pálmák, itt lehet egy félnapos kirándulást körbe menni, fölmászni, lenézni. Van egy régi berber falu, maga a Csebika, amit egyébként egyszer egy óriási eső elmosott, ez most nagyon nehéz elképzelni. Azt mondták a helyiek, hogy 3-4 éve nem volt eső ott ezen a részen, úgy igazából, de valamikor volt egy nagy eső, és akkor ezt a berber falut azt teljesen elmosta, és akkor ennek a falunak lehet látni a romjait. Én mögöttem pedig a völgyben kicsit arrébb már az újváros, tehát ugye építettek egy újvárost messzebb a helytől. Aztán ott van, ha tovább megyünk, innen nem messze van a Grand Canyon, van egy tunéziai Grand Canyon. Ja igen, és hát itt a Csebikába lehet látni fosszíliákat, lehet régi kagylódarabokat látni, tehát valamikor itt tenger volt, elég nehéz elhinni, de ez a terület víz alatt volt. Tehát több méterrel a víz alatt vagyunk, és hegyeken sétálunk, kopár, száraz hegyeken, és ugyanez valahol a Grand Canyonnál, ott is valahol több millió évvel ezelőtt a természet alakította ki, és az ember több ilyen kilátópontnál meg tud állni, és gyönyörködhet a tájban, tényleg olyan, mint a hasonló, mint a nagy Grand Canyon, de fantasztikus, szép, le lehet menni, sétálni, vannak ilyen kijelölt útvonalak, van egy kis vízesés, ahol le lehet sétálni, úgyhogy ide jeep-túrával szoktak elvinni, de ez egy óriási nagy élmény.
Mint ahogy a Csillagok háborúja helyszínek is.
Igen, hát én nagy Csillagok háborúja fan vagyok, úgyhogy én nagyon örültem, hogy eljutottunk a Tatooine bolygóra, ugye, mert itt volt Tatooine bolygó, Owen bácsi meg Beru néni, aki tudja, hogy miről beszélek, azt tudja, hogy miről beszélek. Először Matmatába mentünk, megy az ember, és nagyon érdekes, hogy Észak-Tunéziában mindenhol olajültetvények vannak, olajfák. Ez is érdekes egyébként, hogy az olajfákat egymástól, mit tudom én, 5-10-15 méterre milyen távolságba helyezik, és ahol kevesebb a víz, ott egy 10-15-re helyezik egymást, ott egy távolabb, mert az olajfa, ugye a gyökerei azok itt széltébe terülnek el, és úgy szedik a vízet. És akkor lehet látni, hogy na, itt több víz lehet, mert itt sűrűbben. És mész, ezeket az olajfákat látod több száz kilométeren keresztül. És akkor mielőtt odaérsz Matmatába, így egy ilyen csettintésre megváltozik a táj, ilyen kopárhegyek lesznek, ilyen sárgás, szürreális, mintha a Holdon lennél, nem véletlen választotta ki George Lucas ezt a helyszínt, és akkor itt vannak ezek a kis barlang lakások, van egy csomó ilyen berber barlang lakás, ahol ma is laknak egyébként, be is mentünk egy ilyenbe, és van maga az, ahol a Csillagok háborújának ugye az első részt, vagy hát negyedik részt, de mindegy, mert az volt az első régen, hiszem 77-ben talán akkor forgatták, és oda bemész, és ott vannak azok a kis helységek, ahol elvileg ezeket a jeleneteket forgatták. Bementünk, bekapcsolták nekünk a zenét, hogy még autentikusabb legyen a Csillagok háborúja indító zenéjét. Vannak kirakva ilyen képek Han Solo-ról, meg Luke Skywalker-ről, meg Dark Vadorról, azt egy kicsit úgy benézték. Tehát a Darth Vader az ott Dark Vador, de nagyon, nagyon cuki. Úgyhogy meg tudsz szállni. Van egy hotel. Mondjuk érdekes, egy ilyen barlanglakásban néztem, van benne 5 ágy és tök sötét, semmi ablak, semmi mosdó az külön. Nem biztos, hogy mindenkinek ajánlanám, hogy itt szálljon meg, de aki ilyen igazi Csillagháború rajongó, az próbálja ki. A másik helyszín, az már később voltunk, ott már, mikor elmentünk a Grand Canyonhoz, utána van egy, az már a sivatag szélén van, és ott van az a város, amit felépített, azt már George Lucas építette, és oda sivatagi körülmények között, tehát jeeppel el lehet menni, dünéken lehet menni, naplementét lehet nézni, az is nagyon, nagyon szép.
És hát nem csak azért érdekes ez, mert hogy a film jeleneteit itt forgatták, hanem hogy ők tényleg az itteniek így élnek ilyen körülmények között.
Hát így éltek.
Ezeket így éltek. Igen. Találunk itt olyan házakat, amit tényleg be lehet járni, be vannak rendezve, és nagyon furcsa elképzelni, hogy így
hát
a
igen,
föld alatt.
Hát igen, egy ilyen berber házba mi vacsoráztunk, tehát meghívtak helyi, csinálták ezt a helyi arab kenyeret, ezt a vastag kenyeret, adtak olívaolajat hozzá, adtak olívabogyót, és hát kaptunk két marék mandulát, és olyan finom mandula van, én még ilyen finom mandulát nem ettem, úgyhogy nagyon kedvesek, és a helyi berber nénik sütötték ott nekünk a kenyeret.
Na hát ez egy jó végszó a tunéziai túránkhoz, tehát mehetünk a sivatagba, rengeteg tényleg kalandos élményünk lehet, és hát ugye ott a tengerpart. Ez volt a mai Világjáró magazin, érdemes velünk tartani minden kedden, mi itt leszünk és mesélünk tovább.